A válság kapcsán fölmerül az a kérdés, hogy melyik ország politikai elitje milyen szinten kezeli és hogyan kezeli a válságot. Itt föltettük a GDP alakulását az előző évhez viszonyítottan. Mi vagyunk a pirosak, a narancssárgák ízlés dolga. Jól látszik, hogy itt van 2008 ősze, amikor a válság elindul. Látszik, hogy Magyarország az uniós átlaghoz képest, ami a kék, lényegesen nagyobb mértékben esik vissza. Azonos mértékben egyébként a német gazdasággal, miközben látszik azt, hogy amikor a fordulópontot elértük, a német gazdaság sokkal dinamikusabb ütemben tudott fölemelkedni, vagy kiemelkedni. Itt van Tóth István János, a Gazdaság és Vállalkozás Kutatóintézetünknek a vezetője. Az ő ábráját citálom most, ami azt mutatja, hogy miként reagáltak a válságra a történet során. Ugye a különféle országok, most kettőt javaslok a figyelmünkbe, a kéket Magyarország, ez a 2008, ez negyedévenkénti szinten mutatja a kilábalást, illetve Németországot, ami a fekete X-es. Ez Németország, ez Magyarország. Sajnálatos módon, és erre már évek óta figyelmeztetünk, erőteljesen nyílik egy olló a magyar gazdaság és a német gazdaság növekedése között. Korábban az volt a jellemző, hogy ha a német gazdaság megmozdult, az húzott magával bennünket. Sajnos ez a dinamika megtörni látszik, emögött pedig egyrészt intézményrendszeri problémákat látok, amikről beszéltem, kereskedelemfejlesztés, exportfinanszírozás, hitelezés és hasonló dolgok. Másrészt, és ez a szomorú, nagy valószínűséggel technológiai leszakadás. És ezt a gazdaságpolitikának kezelnie kellene, mert ha mi leszakadunk a német gazdasági dinamikáról, az a jövőre nézve nagyon-nagyon súlyos kilátásokkal jár. Több előadó tett utalást arra, hogy hogyan alakulnak az adók és a járulékok. Néhány ábrát is hoztam, egy kicsit a frissítés kedvéért. Jól látszik, hogy Magyarország az a visegrádi négyek közül, ahol az adók és járulékok messze a legmagasabbak, nyilvánvalóan az újraértékelés mértéke is messze a legmagasabb. Milyen hatásai lesznek 2012-ben a versenyszférában a kormányzati intézkedések? Megszámoltuk egyébként, csak meg kell mondjam, hogy miután ezek még nem eldöntött lépések, ezért nem szeretnék számokat mondani, de azt látjuk, hogy nagyon komoly problémát fog jelenteni a minimálbérés összeemelés. Egy 20%-os bérköltségemelés az egy vállalkozás esetében nagyon-nagyon komoly túlélési problémát jelentett. Ez értelemszerűen egyetértve az előző előadókkal a foglalkoztatás bővülése ellen foghatni. Az alacsonyabb képzettségű cégeknél komoly versenyhátrány generálhat a szomszédos országokkal kapcsolatban, vagy viszonyítva. És nagyon komoly iparszerkezeti veszélyei is vannak. Például eltörölheti a maradék könnyűipart, az agráriumban komoly károkat okozhat, és a leszakadó térségeknek a kezelését nehezebbé teheti. Egyébként bizonyára tudják, én személy szerint is nagyon sokszor kiálltam a minimálbérnek a fölfüggesztése, megszüntetése, vagy esetleg régiós szétdarabolása mellett. A másik problémánk, amit látunk, az az, hogy munkavállalói és munkáltatói kompenzáció esetében rendkívül bonyolult megoldások ígérkeznek, amelyek alapvetően nem arról szólnak, hogy valaki igénybe vegye, hanem inkább arról, hogy ne vegye igénybe. Ez is komoly bürokratikus növekedéshez vezetett. És mindez összességében azt gondolom, és ezt halkan mondom, már mikrofon van rajtam, halkan mondom, de komoly recessziós kockázatokkal jár, amit nagyon-nagyon jó lenne elkerülni. Azt látjuk ugyanakkor, hogy a kormány nagyon-nagyon sok területen pontosan azt teszi, vagy nagyon sokféle szempontból azt teszi, amit mi szeretnénk. Ugyanakkor ez, amit szeretnénk és elindul, ez nagyon sok ponton egyszerűen elszabotálásra kerül. Ha használhatom ezt a kifejezést, hogy elszabotált kormányokat. Tessék végignézni, és majd ezt négy év múlva tudjuk persze megállapítani, de tessék végignézni, hogy a kormányzati intézkedések közül alapvetően azok az intézkedések mennek végig, amelyek a pénzügyi egyensúly fönntartását célozzák, amelyek a napi működést fönntartják, ugyanakkor a rendszer szintű átalakítások tekintetében nagyon-nagyon lassú a haladás. Látjuk, hogy ez rengeteg konfliktussal jár, látjuk azt, hogy nagyon sok olyan szituáció keletkezik, amit nem tudnak kezelni az adott társadalmi csoportok, és ezen nem tud a kormány keresztül venni, de ez megkerülhetetlen. Mondok önöknek néhány példát. Az egyik a szakképzés. A szakképzésben elindítottunk egy olyan új programot, aminek az a lényege, hogy a gazdasági szereplők fogalmazzák meg, hogy mi legyen a képzés tartalma, és a korábbi 4 éves képzést lecsökkentjük 3-ra. A korábbi 4 év azt jelentette egyébként, hogy 2+2, tehát 2 évig közismereti oktatás volt, és csak az utolsó 2 év volt szakképzés. Az első 2 esztendőben a diákoknak több mint 1/3 lemosódott. A végzett diákok közül pedig mindössze 1/3 helyezkedett el. Tehát a magyar szakképzés rendszere azt jelenti, hogy 100 gyerekből 21 helyezkedik el a szakmájába. Kevesebb, mint 1/4. Ez nyilvánvalóan fönntartható. Ezért átalakítottuk a rendszert. Csak hogy a szakképzés rendszerében ma van eleve 30% kapacitás felesleg. Ez a 30% kapacitás felesleg értelemszerűen tovább nő abban a pillanatban, hogyha 4 évről 3-ra csökkentem a képzést. Ez megint csak még kevesebb fejkvótát jelent az adott intézményeknek. És hogyha kiviszem a gyakorlati képzést a munkahelyre, az iskolából, ez újabb kapacitás felesleget jelent. És abban a pillanatban a rendszer átalakításának ellenségévé válik, vagy ellenfelévé válik az iskola, az önkormányzat, aki kapta a fejkvótát, és minden egyes szereplő, akinek a rendszernek haszonélvezője volt. Mert hogyha racionálisan közelítem meg, akkor azt kell mondjam, hogy a rendszer vagy az átalakítás végére a felét a férőhelyeknek be lehet zárni. Ez persze nem ilyen állítás, mert át lehet alakítani felnőtt képzésre, meg lehet növelni a szakképzésben résztvevőknek a számát, tehát nem ilyen szinkron dolog, de jól látszik, hogy ma a kormány akarattal szemben, ami nagyon világos a szakképzésben, legerőteljesebben a egyes városok polgármesterei, akik egyébként szintén a kormánypárthoz kötődnek, sőt, olyan eset is van, amikor azt látom, hogy Fidesz alelnök az, aki szemben megy ezekkel a törekvésekkel. De gondoljanak a felsőoktatásra. Nézzék meg, hogy a felsőoktatásban idén beiratkozott 97 ezer diák, a közoktatásban beiratkozott 99 ezer. Ugyanaz a tendencia, ami az elmúlt 10 évben volt, amit mi folyamatosan kritizáltunk. Most még lehet egy hatalmas nagy kasszálás gyerünk, ami belefér. De ugyanezt láthatják az önkormányzatoknál a hitelfelvételnél, amíg nincs meg a kormányzati korlát, addig, amíg lehet, fölvesznek. Egyébként a felsőoktatásban mi kezdeményezünk azt, hogy az akkreditációs folyamatban vonják be a Tudományos Akadémiát, a tudományos elvárások megfogalmazásában és a gazdasági élet szereplőit a szakirány megfogalmazásában. Hasonló a kereskedelem fejlesztésnek a kérdése. Tessék megnézni, ma még működik az ITD Hungary, miközben mellette működik további intézmény, és a kormány azt nem tudja elintézni, vagy azt nem tudja elérni, hogy ezen a területen rendet vágjon. Megvannak persze az objektív okai, uniós források, korábbi kötelezettségek, de ettől még az az állítás, hogy a kormány akarat nem megy végig, az megállja a helyét. Hasonló az EU-s pénzek kérdése, megfogalmazták többen, sajnálatos módon nagyon sok visszajelzést kapok ennek kapcsán a gazdasági szereplőkből. Hasonló a közbeszerzésnek a kérdése. Az volna az elemi érdekünk, hogy növeljük a közbeszerzésben a magyar hányadot, ehhez képest a pillanatnyi állapot az 39,2%, messze a leggyengébb a velünk versenyző országokhoz viszonyította. Hasonló a helyzet, Varga államtitkár is megfogalmazta, az állami önkormányzati cégek hatékonyabb átételében, láthatóan ezen a cégek önjáróak, és nem lehet őket átalakítani. És sajnos hasonló érzésem van a kamarai törvény tekintetében is, holott, ha ez keresztül menne, akkor úgy gondolom, hogy egy sokkal gyorsabb gazdaságszervezési erőként tudnánk megjelenni. Milyen veszélyeket látunk gazdasági szempontból nézve? Az exportpiacok alakulása egyértelműen komoly veszély, nem kívánunk kibontani, ezt önök jobban tudják, mint én. A másik ilyen a likviditás, amiről már sok szó esett, de még van egy szlájdom róla. Harmadik az árfolyam, bármelyik irányba egyébként. Hozzáteszem, hogy most a kilábalás szempontjából nézve ez az árfolyam nem rossz. Tehát, hogyha ez a 2,80-2,90 körüli árfolyam marad, akkor ez a gazdaság szempontjából nem egy rossz árfolyam. Óriási veszélynek látom, hogyha az önkormányzatok további adók beszedésére kapnak jogosítványokat. Hallok ilyen hangokat, és ettől nagyon félek.
Ugyanis az a tapasztalatom, nem csak nekem, hanem valamennyi területi kamarának és minden gazdasági szereplőnek, hogy ami forráshoz egy önkormányzat hozzájuk, azt tuti, hogy elkölti. És hogyha lehetővé tesszük a számára, hogy további forráshoz jusson, akkor azt is el fogja költeni. És én úgy gondolom, hogy a korlátozást itt mindenképpen föl kell tartani. És óriási veszélynek látom a szívós bürokráciát. Személy szerint ütközök bele olyan szituációba, amikor megállapodunk kormányfői vagy miniszteri szinten valamiről, és az ellenkezője jön ki, amikor a levél megérkezik, mert a bürokrácia a saját maga a logikája szerint működik. Nyilván öncsonkításban nem érdekelt, én azt gondolom, hogy a következő hónapok, évek legnagyobb problémája a kormányzat számára az az apparátusnak, a végrehajtó hatalom kiszolgálására való kényszerítése lesz. Hogyan néz ki a vállalati szféra likviditása? 2008 ősze óta csökkenő a forrás, ahogy az előbbi előadásban is elhangzott, ez volumenében mintegy 15%, árfolyam változást figyelembe véve, nagyjából 25%. 8000 milliárd körül volt a vállalati hitelállomány egyébként, ennek a csökkenéséről beszélek. A legnagyobb visszaesés az építőipar területén látható, aztán következik a kereskedelem, az agrárium, illetve az élelmiszergazdaság, ha szektorokat nézek. Egyre nő a 90 napon túli késedelemben levő hitelállomány. Van rá adatunk, csak nincs megbontva a vállalati és a lakossági, ezért nem tettem fel a pontos számot. Az összes vállalati hitel 56%-a deviza alapú, ennek 30%-a mintegy 1000 milliárd forint az, ami svájci frank alapú. És azt látjuk, hogy van egy jelentős állomány, amit azok a cégek vettek föl, ahol a magánvagyon összemosódik a cégvagyonnal, a mikrovállalkozások. Ahol ha nem volt fedezett a teherautóra, akkor rátette még a családi házát is. Ebben a körben azt gondolom, hogy vörösriasztást vagy narancssárga riasztást kell kiadni, mert ez a kör az, aki nagyon hamar bedőlhet, megborulhat. Van egyébként még 800 milliárd forintnyi leasing és egyéb pénzügyi szolgáltatás is, tehát összességében a magyar gazdasági szereplők nem érintettek közvetlenül ebben a svájci frank dologban, közvetve persze elképesztő módon, hiszen a keresleti oldalon a károkozók őket érik, de van egy kör, ahol nagyon könnyen lehet, hogy felborul a mikrovállalkozásoknak egy jelentős része. Úgy gondoljuk, és ebben vitatkoznék az elnök úrral, aki az előbb az előtörlesztésről beszélt, vagy végtörlesztésről beszélt, hogy az adósságcsapdából való kilépésnek egy jó eszköze az a módszer, amit a kormányzat választott, és mi ezt ilyen értelemben támogatjuk. Azt is látjuk, amit talán az MNB nem mutat ki, vagy nem úgy mutat ki, hogy egy bank nyeressége az nem jelenti azt, hogy a bank mennyi pénzt keresett ténylegesen. Azért azt gondolják végig, hogy a refinanszírozáson keresztül az elmúlt években ebben a svájci frank dologban mi pénz ment ki az ország. Már nem lehet visszaszeretni, mert már régen kiment. De emellett azért látjuk azt is, hogy a forint árfolyamát vélhetően gyengíteni fogja ez a lépés, ami az exportnak kedvez, ugyanakkor rontja a bankok eredményességét, ez kockázatot jelent, várhatóan nő a bankok forrásköltsége, megegyezően az előző gondolatmenettel, nő a CDS felár, ront a vállalati szféra hitelezésének a lehetőségein, és a romló árfolyam növeli a devizahiteles cégeknek a terheit, ami egy rossz hármast eredményezhet, magas kamat, kevés hitel és stagnáló gazdaság. Ez egy nagyon komoly veszély. Úgy gondoljuk, hogy a kormányprogramot végre kell hajtani. Ezt feszegetem ugye most már többször is ebben az előadásban, mert bármilyen feszültséggel is jár, hogyha nem tudjuk fenntartható pályára állítani a gazdaságot, aminek föltétele a gazdaság körüli struktúráknak az átalakítása, akkor egész egyszerűen nincsen más út előttünk. Ahhoz azonban, hogy ez végigmenjen, tisztában kell lenni néhány alapvető dologgal. Az egyik az, hogy nem elég a stratégia. A stratégiának kell legyen egy részletes programja, a részletes programból akcióterv kell következzék, abból menetrend, végrehajtás, ellenőrzés, értékelés és elemzés. És ezt így meg kell tenni lépésről lépésre. Nem elég bejelenteni nagy programokat. Programokat végre kell hajtani. Ez a következő éveknek a minimál elvárása. Hadd mondjak önöknek néhány példát, amin jót fognak mosolyogni, pedig sajnos igaz. Gondoljanak arra, hogy buszbeszerzésben arról beszélünk, hogy hol veszünk buszokat. Miközben Magyarországon még van 6 működő buszgyár. Lehet, hogy 5%-kal drágában gyártanak volánnak, vagy a BKV-nak, de itt teremtődne munkahely. Tudom, hogy a verseny ellenes, és milyen kockázatokkal jár, nyilvánvalóan egy középutat kellene ebben megtalálni. Hogy gondoljanak arra, hogy ma Magyarországon 5 városban építenek villamos pályát, villamos felújítást. 5 helyen. Ha más nem tennénk, mint egy helyen szereznénk be, mind az 5-öt, már más lenne az ár szint. De mi lenne akkor, hogyha joint venture-ben teszem azt valamelyik nagy nemzetközi céggel, nekiállnak újra villamos gyártani? Egyébként Romániában ezt teszik. Mondjuk villamos esetében konkrétan a Siemens-szel. Vagy gondoljanak arra, hogy csináljuk a panel programokat. A panel program felújítást. Milyen cseppe kerül oda? Nem az enyém, persze, nyilvánvalóan. De milyen szigetelő anyag? Milyen festék? Ma az uniós forrásoknak a döntő része, amit bejön, az az anyagon keresztül kimegy. Mert nincs hozzá ipari kapacitás. Mi megvizsgáltunk néhány területet, ahol előre lehetne lépni, ez klasszikusan ilyen. Vagy gondoljanak a napkollektorokra. Mindaddig, amíg nem csak a napkollektorra, hanem mindenféle energia, új típusú energiára. Amikor láttak egy szélmagnot, egyébként nekem a szélkerekeket láttál, sajnos a színen. Mert tudom azt, hogy 95%-ban import, és tudom azt, hogy a kártot, ezt a kötelező áramdíjbefizetés, ezt alapvetően, mivel ezek külföldi tulajdonú cégek, egy-egyben ki tudják venni. És korán sem azt szolgálja, amire egyébként létrehozták ezt az intézményt. Szüleim sokan közelében laknak, látom azt, amikor jönnek a szélkerekekhez az osztrák munkások, és ők tartják. Nos, néhány adatot szeretnék még mutatni, és aztán ezzel be is fejezem. A lakossági kamattörlesztés és a rendelkezésre álló jövedelmek arányában, hogy hol megy el a vásárlóerő, ez Magyarország, tessék megnézni, Szlovákia, Csehország, akár Lengyelország is lényegesen alacsonyabb, egyharmad szintjén van ahhoz képest, ami Magyarországon van. Ugyanígy az alapkamat alakulása, tartottam itt már előadást arról, hogy milyen jövedelem szivattyúk vannak, amelyek kiviszik a forrásokat. Ezeket csak frissíteni kell egyébként sajnos, mert ezek a szivattyúk jó részt még jelen vannak. Itt jól látszik az alapkamat alakulása, messze Magyarországban a legmagasabb, mint a lengyel zlotyi, aki szintén önálló devisza, devizon következő ebben a színben. Megint csak frissített ábra, vállalati gázár alakulása, tessék megnézni, Magyarországon a legmagasabb. Mi ezért sürgetjük egyébként a kormányzatot, hogy egész egyszerűen ezeket a profit lehetőségeket korlátozni kell. Lehet is. Tehát minél fejlettebb egy gazdaság, annál inkább próbálja a trösztöket, a monopól helyzeteket korlátozni. Tessék megnézni az amerikai jogszabályokat, vagy az uniós szintű jogszabályokat. Magyarországon ezek, ha vannak, sem működnek olyan szinten, ahogy egyébként ennek működnie kell. Ezt mutatja a vállalati áramárának az alakulásait. Itt másodikak vagyunk, ugye a szlovákok előznek bennünket, szerencsére a privatizációs tanácsadás miattuk, úgyhogy ez fölhozta ezt az országot. De van még jó néhány más jövedelem szivattyú is, amit ők pontosan tudnak. Ilyen a kamattehernek a kérdése, ilyen az árfolyamveszteség, az említett energiára, a közüzemi költségek, a telekommunikációs költségek, ma egy mobiltelefon díja Ausztriában pont a fele, mint Magyarországon. Egyébként közgazdasági oka nincs. A kereskedelemen keresztül elképesztő források mennek ki egyébként. A korrupció, és nyilván ide tartozik a fekete gazdaság is. És ez a legutolsó szlájdom, hogy Havasoltól ne vegyem el a szót, mert remélem, hogy azért ez hatni fog az előadás, néha hat. Ezt Bajnai Gordonnak mutattam legutóbb, ha tetszenek emlékezni ezt az ábrát, talán valahol a Valahévízen, valahol a
Zalakaroson,
ahol arra hívtam fel a figyelmet, hogy az állami szervek, költségvetési szerveknek a, és fejezeti kezelési előirányzatoknak a kiadásai hogy néznek ki Magyarországon. Tessék megnézni, mindig december az, év vége az, amikor minden pénzt elköltenek, de rossz a szabályozás. Szerencsére ez az utóbbi időben tompult, úgyhogy remélem, hogy a kormány ezt továbbra is kézben tudja tartani, és bízom benne, hogy legközelebb, amikor mutatom, akkor már egy kevésbé hektikus görbét látok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!